Sziasztok! Ez itt a Hogy is van ez podcast, amiben érdekes, sokszor vitatott vagy kimondottan megosztó témákat igyekszünk körüljárni közérthetően, lehetőleg érzelemmentesen, de tudományos alapossággal, a kritikai gondolkodás és a szkepticizmus alapelveit követve. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Hogy is van ez harmadik adásában. Az én nevem Pintér András, a műsorban résztvevő társaim pedig Csécsi Laura és Györgyei János. Sziasztok!
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 Hú, de régen csináltuk az előző adást! Ezúton is szeretnék elnézést kérni mindannyiótoktól, azoktól is, akik hallgatják, és azoktól is, akikkel együtt csináljuk. Ez teljes mértékben az én saram volt, hogy én vagyok az, aki az utómunkát csinálja, és hát sajnos az életemben jött egy olyan szakasz, amikor így nagyon minden szkeptikus tevékenység egy kicsikét háttérbe szorult. Ez az én saram volt, hogy 6 hónapot kellett rá várni, hogy a következő adás kijöjjön, de nagyon örülök neki, hogy azt is meghallgattátok sokan. Reméljük, hogy a továbbiakban egy jobb ütemet tudunk tartani. Ugye az volt az eredeti terv, hogy havonta egy adás fog kijönni. Ezt igyekszünk a jövőben nagyon-nagyon stabilan tartani. Tehát most remélhetőleg még december van akkor, amikor ezt az adást hallja mindaz, aki hallgatja. És köszönjük a visszajelzéseket, mert hogy egyébként tök jó visszajelzések jöttek, amiknek nagyon örültünk. Voltak olyanok, akik ugye nagyon gyakori podcast fogyasztók, de nagyon örülünk minden olyan visszajelzésnek, amik segíthetik azt, hogy egy jobb műsort csináljunk, és ezt továbbra is fenntartjuk. Egyébként pedig nem tudom, hogy ki hol hallgat minket, de a legtöbb podcast megosztó alkalmazáson, vagy olyan helyen, ahol a podcastokat lehet találni, a Spotify-tól, az iTunes-on keresztül mindenhol, lehet review-kat is hagyni. Tehát nagyon megköszönjük azt, hogyha hagytok nekünk olyan észrevételeket, amik alapján mások kicsit könnyebben megtalálnak minket. Tehát lájkoljatok, kövessetek, és hagyjatok review-kat, mert az nagyon sokat segít az elérés növelésében. Hú, ja, és még egy dolog történt az elmúlt pár hónapban, hogy sajnos Andi, aki ugye az első adásban szintén itt volt, úgy döntött, hogy kicsikét máshová helyezi a hangsúlyt, úgyhogy sajnos ő sem fog még velünk tartani a továbbiakban itt a podcast készítésben, de reméljük, hogy hallgatni hallgatja a műsort. Hogy vagytok?
Én izgulok. De én minden felvétel előtt izgulok.
Ez önmagában nem baj, de szerintem tök jó, hogy csináljuk, úgyhogy én nagyon lelkes vagyok.
Én különösebben nem izgulok. Túl vagyok azon, hogy a kertből a fagyérzékeny növényeimet behordjam a téli kertbe. A fejfájásomat inkább az okozza, hogy a növények most benn vannak a téli kertbe, de én nem férek be, úgyhogy ott még valami rendet kell csinálnom majd a csöndesebb hideg estéken vagy hétvégeken. De azt gondolom, hogy most a következő pár hónapban lesz egy kicsit több időnk a podcastre, és talán, ha az elmúlt fél év elmaradását nem is fogjuk behozni, de legalább a tervezett havi egy adást azt hozni tudjuk. Ja. Aztán, ha igazán belejöttünk, akkor talán még rá is pörgethetünk.
Mert meglátjuk. Az biztos, hogy témákból nem fogyunk ki. Tehát azokból bőven lesz, és lesznek olyanok, amik kicsit aktuálisabbak, kevésbé aktuálisak, de inkább sokkal általánosabbak. De azért azt hiszem, hogy attól nem kell félnünk, hogy szkeptikus vonalon a témák azok így eltűnnének, vagy hát, hogy kifogynánk belőlük. Azért azt szeretném jelezni, ez nem egy videóformátumban közel adott műsor, de azért úgy szeretném jelezni, hogy talán a képek, korábbi képekben is kiderült, hogy Arthurnak nagyon szép fehér szakálla és haja van, amire most az utóbbi hónapokban egy elég erőteljesen rágyúrt változatot sikerült kifejleszteni. Szóval így azt azért úgy megosztod velünk, hogy tulajdonképpen mi történik? Tehát itt nem a hidegre készülsz, ugye?
Hogyne? Nem.
Hogyne?
Hogyne?
Napokban tartottam egy előadást egyébként középiskolásoknak, és akkor, ha már ilyen nagy fehér szakállal jelentem meg előttük, akkor mindjárt egy szkeptikus mémmel indítottam az előadást, amin ott volt a télapó, és azt üzente az ifjúságnak, hogy megnézve a közösségi médián a hozzászólásaitokat, karácsonyra mindegyikőtök tudományos ismeretterjesztő könyvet fog kapni. Ugyanis én is Mikulásnak készülök most, Kisfalumban én leszek a falu Mikulás, és látogatok el a bölcsödébe, óvodába, illetve a kisiskolásoknak a falu Mikulására. Feltételezem, hogy ezt a podcastet nem ők fogják hallgatni, úgyhogy ezzel nem lövöm le a poént, hogy idén is én leszek a Mikulás. Úgyhogy a szolgálatra készülök, 6-áig lesz ez a méretes nagy szőrzet az orcámon, és 7-én boldog felszabadultsággal fogom letúrni a szokásos, mondjuk 1 centis méretére. Az az igazság, hogy bosszantó tud lenni ebben az állapotban már az, amikor az ember az első korty kávénak a felét reggel a pizsamáján találja, mert óvatlanul elvette a szájától a poharat, és a bajszáról a kortynak a fele, vagy legalábbis a kávénak a habja mindene, az ott csöpög le mindenhová. Szóval...
De így legalább megértjük, hogy régen miért hordtak a férfiak bajuszkötőt. Tehát gondolom,
na hát azt nem fogom hordani.
Tényleg.
Azt nem.
Tényleg, ez egy létező dolog volt. Igen. Na, hát
meg is tudom tödörni, itt a hallgatóság ezt nyilván nem tudja értékelni, de a podcast másik két résztvevője remélem élvezettel tekint kipödört bajuszomra.
Hát azt hiszem, hogy ennél jobb audio alapú műsort nem is lehet csinálni, úgyhogy szerintem lépjünk tovább.
Persze.
Szóval ahogy a műsor struktúráját, azt úgy találtuk ki, hogy minden résztvevő minden alkalommal hoz valamilyen témát, amit ő érdekesnek talál, vagy ami a saját területéhez egy kicsikét közelebb áll. Ugyanakkor van egy olyan rovatunk is, amit pedig úgy hívunk, hogy tudomány vagy mi az össz, és akkor ezzel zárjuk majd.
Az idézettel zárjuk majd.
Bocsánat, az idézettel zárunk minden műsort majd a továbbiakban is. Jó, Laura, nagyon kíváncsian várom, hogy mi az, amivel te rukkolsz most elő.
Igen, és én úgy gondolom, hogy nekem kifejezetten nehéz dolgom van, amikor olyan témát kell keresnem, ami szkeptikus is, meg valamilyen szinten kötődik ahhoz is, amit a hétköznapokban csinálok, vagy legalább ahhoz, amit a hétköznapokban csináltam mondjuk néhány évvel ezelőtt. És most arra gondoltam, hogy beszéltünk az emlékekről, meg az emlékezetről, hiszen egy nyomozónak tulajdonképpen az a dolga, hogy ezeket az emlékeket valamilyen úton módon előszedje azokból, a tanúkból, akik esetleg láttak valami érdekeset, vagy aminek jelentősége lehet egy nyomozásban. Uh-huh. És hát hajlamosak vagyunk ugye úgy elképzelni ezeket az emlékeket, hogy tényleg az ott van benne az agyban, és akkor ezeket úgy ki kell venni, és hát a körülöttünk történő dolgok, azok ott hagynak egy határozott lenyomatot, és kész, ennyi az egész, aki tanul vallomást tesz, és elmond valamit, ő majd azt fogja elmondani, amit ő látott, holott ez egyáltalán nem olyan biztos, hogy ő azt mondja el, amit látott, vagy hogy ő arra emlékszik, amit látott. És erre egyébként most így két példát eszembe, amit így itt hétköznapi emberek is tapasztalatból ismerhetnek, hogy mondjuk mikor a szüleink olyan sokszor mesélnek nekünk valamit, hogy mit csináltunk gyerekkorunkban, hogy úgy gondoljuk, hogy erre mi is emlékszünk. Tehát nekem is vannak olyan emlékeim, mint a nagyszüleim olyan sokszor mondtak, hogy jaj, olyan kicsi voltam, hogy a fejem épp csak a szekrénynek az első polcáig ért, és hogy mindig ott kaparáztam. És én szinte emlékszem arra, hogy kaparáztam ott az alsó polcon, pedig kizárt, hogy erre így másfél éves koromig vissza tudjak emlékezni. És van még egy másik nagyon vicces kísérlet, amit csináltak emberekkel, megkérték őket arra, hogy ilyen gyakran látott cégeknek a logóit, mondjuk a Shell-nek, a McDonald's-nek, a Burger King-nek, az Aldi-nak, az Adidas-nak, a Puma-nak, Starbucks-nak, tehát mindenféle egy nagyon ismert logót, ami itt van körülöttünk minden nap, és hogyha megkérdeznénk bárkit, hogy ti tudjátok-e, hogy mi annak a cégnek a logója, mindenki nagy mellénnyel azonnal rávágná, hogy hát hogy ne tudnám, hát persze, hogy tudom, akkor tessék barátom, itt egy papír rajzold le. Aha. És hirtelen kiderül, hogy tényleg van valami kép a fejünkben arról, hogy mi az a logó, milyen színű, esetleg, hogy milyen alakú, de a részletek azok már egyénenként változóan eléggé tiszták, nem olyan tiszták, nem olyan egyértelműek, tehát hogy most akkor a Adidasban 3 csík van, vagy 4, azok jobbról balra dőlnek, vagy balról jobbra dőlnek, hogy milyen betűtípussal van ráírva az, hogy Adidas például is. Innen látszik, hogy a memóriánk az, hát a legtöbb embernek az emlékezete nem úgy működik, mint egy fénykép, hogy amit látok, azt tényleg pontosan vissza tudjuk idézni, hanem tényleg úgy nagyjából van valami a fejünkben, és akkor az esetleg különböző befolyásoktól függően így változgathat. És Nekünk a főiskolán ugye tanították azt, hogy amikor kihallgatunk egy tanút, meg hogyan kell helyesen kihallgatni egy tanút, hogy megkapjuk a kért szükséges információkat, hogy ne tegyünk fel irányított kérdéseket, mert hogy azzal befolyásoljuk a tanút. Tehát, hogy mit tudom, én nem kérdezem meg tőle azt, hogy és akkor ugye 20 centis kés volt az elkövetőnél, mert ezzel már gyakorlatilag a szájába adom azokat a szavakat, amiket elvárok. Uh-huh. De arra nem készítettek bennünket fel, hogy néha akaratlanul is befolyásolhatjuk a tanukat azzal, amit kérdezünk. Hogy ha mondjuk úgy kérdezem meg, hogy és látta ott a táblát? Vagy pedig úgy kérdezem, hogy és látott ott táblát?
Aha, igen.
Hogy ugye csak egy névelő a különbség, de teljesen mást jelenthet annak a szemszögéből is, aki hallgatja az én kérdésemet. Tulajdonképpen az, hogy ezek az emlékezettel kapcsolatos dolgok mennyire ködösek, szerintem egy fiatal nyomozó elég gyorsan szembesül azzal, amikor mondjuk van egy verekedés, hárman összeverekednek, van ennek mondjuk, mit tudom én, 2-3-4 tanúja, és akkor elkezdi ezeket az embereket meghallgatni, hogy ki mit látott. És azt látja, hogy még a jóindulatú tanúk is annyiféleképpen mondják el ugyanazt az eseményt, ahányan vannak, és ha még hozzánézzük mondjuk egy biztonságkamernak a felvételét, akkor lesz egy negyedik verzió.
Ami a leginkább objektív az egészből, mert igen, hogy az ténylegesen rögzítette egy eseménysort.
És akkor mondjuk meghallgatom a tanúkat, és akkor elképzelem, hogy milyen hatalmas nagy emberek egymásnak mentek, és milyen titáni küzdelem zajlott, és akkor látok egy kis lögdösődést, ami tulajdonképpen semmi extra, de mondjuk a tanúm az egy 150 centi magas, 40 kilós lány, aki ezen rettenetesen megrémült, és nyilván sokkal ijesztőbben fogja tálalni azokat az eseményeket, amiket ő megélt meg, amiket ő átélt. És ezzel kapcsolatban az is érdekes, hogy végeztek olyan kísérletet is, hogy egy megrendezett ilyen verekedést éltek át tanúk, akik a helyszínen voltak, meg voltak, akik kamerán keresztül nézték az egészet. És azok, akik kamerán keresztül nézték az egészet, azok sokkal pontosabban emlékeztek arra, hogy mi történt, mint azok, akik a helyszínen voltak. Mert már ott ugye van egy stressz helyzet, teljesen másra koncentrál az ember, másra fókuszál, tehát ezek mind hatással vannak a memóriára. Meg arra, hogy mi az, amire emlékezni vélünk. Vagy például az is lehet, hogy mondjuk átélünk valamit, megbeszélik ott a tanúk egymás között, hogy úristen, mi volt, és azt hiszi mondjuk a másik is, hogy ő is látta azt, amit az egyik. Aztán megnézem a kamerafelvételt, és nem is ott állt, tehát nem is láthatta az egészet.
Igen.
És nem rossz indulatú, nem félre akarja vezetni az embereket, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ő meg van győződve arról, hogy ő ezt látta, pedig nem láthatta.
És milyen érdekes, mikor valaki azt mondja, tehát hogy van egy vitás helyzet, hogy most akkor mi történt. És akkor valaki azt mondja neked, hogy hát nem mondjad már, ott voltam, láttam.
Igen, ez a tipikus, hogy igen, tudom, hogy mit láttam.
Emlékszem, igen, hát nem. Úgyhogy annyi minden, ugye az érzelmek, a körülmények, na most minél több idő telik el. Tényleg ezt egyébként például a nyomozati folyamat során, az, hogy például mennyi idő telt el egy tanúvallomás meg a tényleges eset megtörténte között, azt figyelembe szokták venni, amikor értékelnek egy tanúvallomást?
Hát ez a bíró múlik.
Ja, értem. Tehát, hogy erre nincs standard.
Tehát mondjuk egy lelkiismeretes tanú elmondja nyilván azt, hogy hát ne haragudjanak, ez fél évvel ezelőtt történt,
igen,
nekem annyira nem volt fontos, én már annyira nem emlékszem, de mondjuk ugyanezt saját magamra is mondhatom, mert előfordul, hogy engem idéznek be tanúként, mint rendőrt, és mondjuk van, nem tudom én, akárhány ügyem, 40-50, hát most akkor emlékezni fogok, hogy a gyanúsod, hogy viselkedett, miközben, nem tudom, minden héten van 2 hasonló ügyem, hogy akkor most melyik ja volt az.
Ja, ja, igen.
Tehát
igen,
ezek így nagyon-nagyon összefolyhatnak. És egyébként még az is nagyon érdekes, hogy például az emlékeinket hogy befolyásolják mondjuk a prekoncepciók. Tehát, hogy mondjuk van egy elképzelésünk arról, hogy milyen egy verekedés, és akkor rávetítjük arra az eseményre is a saját gondolatainkat arról, hogy annak milyennek kéne lennie, holott nem is olyan volt, vagy mondjuk a helyszínre, hogy mondjuk, hogy irodában történik valami, és akkor megkérdeznek, hogy mik voltak, milyen tárgyak voltak az irodában, mondjuk volt-e tűzőgép az asztalon, és azt rávágja a tanú, hogy igen volt, holott nem is volt tűzőgép az asztalon, de volt valami egészen más tárgy, ami nem az irodában való, de mégse tűnt fel neki valamiért. mert hogy van egy kép a fejében, hogy egy irodának hogy kell kinéznie, és minek kell ott lennie.
Igen, igen. Egyébként sokszor elgondolkozom például ilyeneken, mint a Columbo, ami ugye egy nagyon-nagyon népszerű és nagyon érdekes sorozat, viszont ugye arra épül például nagyon sok minden benne, hogy olyan részleteket észrevesz, amiket egyébként úgy nem. Tehát, hogy valamilyen szinten egy ilyen csodálattal él az ember a karakter iránt, hogy olyan dolgokat észrevesz, bizonyos apró részleteket, amiket egyébként így ki az, aki észrevesz, mikor belép egy szobába, és ott van is minden apró részlet feltűnik neki. Szóval azért tényleg azt lehet mondani, hogy legtöbbünk, és valószínűleg ez egy evolúciós folyamat eredménye, hogy egyszerűen fölösleges túl sok energiát belefetszölni abba, hogy minden apró részletre odafigyelj, amikor vannak visszatérő sablonok. És a visszatérő sablonokkal nagyon jól lehet dolgozni, és képileg is egyébként. Ha megnézzük például az érzékszerveink közül például a látásunkat. Az a kép, ami előttünk van, az az agyunk által generált kép tulajdonképpen, aminek a nagy része ténylegesen a bejövő ingerekből áll össze, de hogy egy csomó mindent kiegészít rajta. És ugye ez lesz az alapja később például olyan jelenségeknek, mint a pareidólia. Amikor belelátunk olyasmit valamibe, ami nincs ott. Amikor egy felhőbe ott látunk egy arcot, vagy egy Krisztus fejét a pirítóson, vagy nem tudom. Tehát az egy dolog, hogy milyen ingerek érnek minket, és maguk az érzékszerveink hogyan fogadnak be ingereket, hogyan alakítják át ingerületté. De az egésznek van egy feldolgozó központja, ahol ebből egy teljesen komplex észlelés lesz.
És amúgy ezzel kapcsolatban, ahogy így olvastam a memóriáról, meg az emlékekről, meg hogy dolgozzuk fel ezt az agyban, ugye előkerült a fotografikus memória. Uh-huh. És ezt én magam is ilyen tényként kezeltem, és kiderült, hogy a pszichológusok között egyáltalán nincs egyetértés abban, hogy ez egy létező dolog-e, vagy sem. Tehát, hogy nagyon sokan kifejezetten megkérdőjelezik, hogy van-e ilyen egyáltalán.
Hát eléggé vitatott, igen.
Viszont azt észrevették, hogy az ilyen 6-12 éves gyerekek körében nagyobb arányban fordul elő olyan, amit hát, ha nem is fotografikus, de ilyen sokkal élesebb memóriaként lehet rá gondolni, mint ami felnőtteknél van, és ezt azzal fogták összefüggésbe, hogy esetleg az absztrakt gondolkodás fejlődésével később már nincs erre szükség, aha, hogy ilyen részletesen tudjunk előírni dolgokat, de ezt se tudták így kétségkívül támasztani, tehát vannak ilyen feltételezések, de azért ez nem egy határozott tény, hogy akkor ez így van. Aha. Csak ezt így észrevették, hogy a gyerekek körében több, vagy élesebb a memóriájuk, vagy mint a felnőtteknek. Pontosabban tudnak előírni dolgokat. Aha. És a másik, hogy az emlékezet nem intelligencia függő. Tehát lehet, hogy valaki nem túl okos, de nagyon pontosan tud előhívni dolgokat.
Egyébként azt gondolom, hogy az, hogy a gyerekek 6-12 éves korban így élesebben tudnak emlékezni dolgokra, azt úgy hétköznapi szinten meg szoktuk fogalmazni, hogy a gyerekeknek úgymond szivacsból van az agya, és szívja föl a tapasztalatokat, az érzékelt dolgokat, és teszi el. És ahogy múlik az idő, valószínűleg tartom, hogy ez az az időszak, ez az a korszak, amikor az agyuk már elég jól fejlett, elég profi működik ahhoz, hogy tudja elpakolászni ezeket az emlékeket viszonylag részletgazdagon, és aztán ahogy múlik az idő, és kerülnek melléjük az egyéb hasonló emlékek, már az agy csak kiegészíti azzal, amit az újabb emlék, mint hozzáadható tapasztalatot jelent a dologhoz, de már fölösleges olyan részletekben emlékezni rá. Mert egyébként ezt viszont evolúcióbiológusok feltételezik, illetve gondolják, hogy az, hogy mi bizonyos dolgokra többé-kevésbé konkrétan, több-kevesebb pontossággal vissza tudunk emlékezni, az igazából, hogy mondjam, egy bónusz tulajdonsága az agyműködésünknek. Tehát az, hogy mi eseményeket, dolgokat megjegyzünk, az igazából nem arra szolgál, hogy azt fel tudjuk idézni, hanem hogy a megjegyzett eseményből valami mintázatot tanuljunk meg, hogy legközelebb, hogyha hasonló szituációba kerülünk, akkor hogyan viselkedjünk. Tehát igazából az, hogy az agyunk megpróbálja megjegyezni a történteket, az csak arra kell, hogy fölkészítsen minket a várható jövőbeni eseményekre, hogy akkor már ne nulláról kelljen földolgozni az információt, hanem a megtanult mintázathoz tudjunk alkalmazkodni és gyorsan reagálni.
Igen.
Tehát innentől kezdve teljesen normális dolog az, hogy az agyunk, illetve a gondolkodásunk az a különböző ilyen kép részleteket kikerekíti egy egész történetté, ami az eddigi élettapasztalatainknak megfelelő komplett emléknek tűnik. Uh-huh. És aztán mixelünk össze különböző emlékeket, egyebeket, mert a belőle levont általános következtetés, hogy majd adott szituációban hogy fogunk cselekedni, az így pontosan ugyanolyan jó, mint hogyha egyébként minden egyes eseményre próbálnánk egészen konkrétan visszaemlékezni. Ezért nem tudunk mit kezdeni például azokkal az emberekkel se, akikben erőteljes autizmus hajlam van, akik tényleg nagyon konkrétan és pontosan tudnak emlékezni dolgokra, és ők meg azt nem nagyon értik, hogy az átlagember az hogy nem emlékszik arra, ami egyszer már megtörtént.
Na de jó, hogy ezt említed, mert hogy valahol közben nagyon fontos szerepe van ennek abban is, hogy szociális kapcsolatokat építsünk, és ugye nem véletlen, hogy az érzelmek is nagyon erősen egyfajta plaszticitás van itt ebben az egész folyamatban, tehát folyamatosan egy ilyen mozgó, izgő, mozgó, változó rendszer az emlékezetünk, amiben például pont az érzelmeinknek óriási szerepe van, és ugye ezáltal a szociális kapcsolatainknak a kialakítása, fenntartása, fejlesztése is részben az emlékezetre, részben pedig az emlékezethez kötődő érzelmekre épül.
Mint a fogott hal, ami az idővel arányosan növekszik, és egyre büszkébben és boldogabban meséli a tulajdonosa, hogy mekkora volt az a hal, amit ő fogott. És ő elhiszi, hogy azutána már tényleg háromszor akkora volt, mint 20 évvel ezelőtt valójában.
Egyébként tényleg elképesztő az, hogy ha valaki elkezd egy sztorit mesélni, a sztori hogyan alakul? Tehát mindenkinek a családjában ott vannak ezek a nagy sztorizós emberek, akiknél így néha az van, hogy ahogy így nősz fel, így észreveszed, hogy ez a sztori, ez változik. Tehát, hogy alapvetően így a elemeiben, így bizonyos elemeiben megmarad ugyanaz, de hogy közben azért úgy minél többször meséli el, annál több apró részlettel kiegészül ez az egész.
Annál színesebb lesz a történet,
igen.
És annál pozitívabb szereplő benne.
Igen. Apró megjegyzésként így hozzátenném, hogy egy kicsit az evangéliumok is hasonlóak, nem? Tehát, hogy amíg eljutunk az elsőtől az utolsóig, érdekesen átvesznek egymástól történeteket, és akkor ezt így kiegészítik még ezzel azzal. Tehát, jó.
Hogy olyan kár, hogy nem kortársak, mert akkor elmondhatnám, hogy ki hogyan emlékezett a történtekre, és azt vetett igen, a papírra, de sajnos ez itt nem állja meg a helyét.
Egyébként pont 4-en vagyunk mi is testvérek, és az nagyon-nagyon vicces és tanulságos helyzet, amikor jön egy családi esemény, amire megpróbálunk visszaemlékezni, és akkor kiderül, hogy 4 ugyanarra az eseményre 4 teljesen különböző módon emlékezünk. És ez így az emberben ad egy ilyen, én ezt nagyon szeretem, ezt a kifejezést, a Steve Novella fogalmazta ezt meg, vagy legalábbis én nála hallottam, aztán lehet, hogy már emlegettem ezt nektek is, amit úgy hívnak, hogy kognitív pszichológiai alázatosság, hogy az ember, ha ezekkel tisztában van, akkor egy kicsit úgy visszafogottabban kezeli a saját emlékezetét is. Tehát akkor ugye azt mondja, hogy ja, hát végül is előfordul, hogy nem jól emlékszem, meg előfordul az, hogy tévedtem. Ez egy nagyon fontos mondat és hozzáállás, azt hiszem.
De vajon ennek a hátterében azon gondolkodom, mert ugye emlékek, memória, mondjuk a tanúvallomások közötti ellentétek, hogy visszatérjek a saját területemhez, aha, aha. És ugye mit kell ilyenkor csinálni, van 2 tanul, aki egymásnak elmond dolgot mond, hát üljünk le és szembesítsük őket egymással, hogy akkor ők együtt mire jutnak, hogy mi történt. És én nem vagyok meggyőződve, hogy ők arra jutnak, ami tényleg történt, hanem inkább az esetleg mondjuk karakterében dominánsabb tanú mondjuk meggyőzi a bizonytalanabbat arról, hogy tényleg az történt, amit ő látott, közben meg lehet, hogy a bizonytalanabbnak van igaza.
Igen.
Tehát ez is egy érdekes dolog, és talán már a bizonytalan tanú is azt fogja mondani, hogy igen, tényleg most már emlékszem, hogy ez történt, csak valami megzavart.
Na ez egy másik nagyon fontos gondolat, hogy vannak kevésbé befolyásolható és jobban befolyásolható emberek, akik így hajlamosak azt gondolni, hogy ők biztos, hogy nem tévednek, és más meg, hogy mondjam, kicsit lazábban kezeli a saját igazságát, akkor ott hajlamos, vagy hát befolyásolható lehet.
Hát
nagyon érdekes ez.
Persze, meg még a másik oldal, ami eszembe jut, hogy mondjuk egy nyomozó fel van készülve arra, tegyük fel, hogy jó, nem teszek vele irányított kérdéseket, nem befolyásolom a tanút, fel van készülve arra, hogy hazudnak neki, de arra nem nagyon van felkészülve, hogy mondjuk a megfelelési kényszeres tanú próbálja a reakciói alapján akár tudattalanul is kitalálni, hogy ő milyen információkat szeretne hallani, aha, vagy hogy mi az, amire neki szüksége van.
Pedig ugye szkeptikus körökben jól ismert a cold reading technika, amikor ilyen különböző szeánszokon nekiállnak halászni mindenféle információkért, és hogy mindig lesz valaki, aki reagál akár egy teljesen fals, bedobott, teljesen általános dologra is, és ezáltal befolyásolhatóvá válik egy idő után, a reakciók, amiket a spiritista produkál, azok így befolyásolni fogják azt, hogy arra fogékonyabb emberek mit élnek át, és mire emlékeznek, és hogyan fognak olyan dolgokra reagálni, amikre egyébként nem is biztos, hogy kéne. Tehát nagyon érdekesen félre lehet csúsztatni ilyet. És így nagyon érdekes az, hogy ezeket a problémákat így hozod a nyomozások világából, mert ritkán merül fel bárkiben is szerintem az, hogy ez komoly probléma egy eljárásban.
Igen, ez egészen biztos, és valójában, hogyha így belegondolok, és azt mindenki tudja, hogy jó, hát persze néha rosszul emlékszünk, meg a figyelmünk se olyan, hogy mindenre kiterjed. Ennek ellenére egy büntetőjárás az ilyen, hát, hogy úgy mondjam, ilyen fejnehéz a vallomásokra vonatkozóan. Tehát azt fogadják el igaznak, amit minél több tanú mond. Ugye a koronatanú kifejezés is azt sugallja, hogy az, hogy valaki látott valamit, és azt utána elmondja, annak van a legnagyobb bizonyító ereje. És hát igen, ez egy probléma, ami félig meddig szerintem. És nem is mondom azt, hogy ma, mert ugye ma már annyira nem vagyok ebbe benne, de mondjuk 10 évvel ezelőtt annyira nem foglalkoztak ezzel.
Érdekes, és sorsok múlnak ezen.
Ez így van.
Igen. Hát egyrészt üdítő, hogy ilyeneket bedobálsz, másrészt azért egy kicsit aggasztó is. Az ember ne kerüljön olyan helyzetbe, amikor ezen múlik a sorsa.
Igen, hogyha így végig gondolom, tulajdonképpen hát a bíráskodás az évszázadok, ha nem évezredek óta ilyen.
Aha.
Tehát azt számít, aki ki mit látott, mit mond, mire tesz esküt, hogy ő már pedig azt látta.
És látsz esélyt arra, hogy ez változzon?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert egyre több olyan eszköz áll rendelkezésre, például a kameráknak az elterjedése, ami egy elfogadatlan objektív bizonyítékként szerepelhet egy eljárásban.
Jó, hát egészen addig, amíg nem kezdünk el a deepfake-kel foglalkozni, mert ott
igen, de ez már egy másik téma.
Vagy lehet, hogy azt is kivesézzük egyszer.
Hát, hogyha már a térfigyelő kameráknak a felvételeit is deepfake-kel hamisítják, akkor ott már tényleg gondok lesznek.
Hát igen, igen. De technikailag ez nem kivitelezhetetlen már most sem, csak ugye hát még lehetséges, hogy ott nem tartunk, hogy odáig gyűrűzött volna ez az egész. Hát jó van. Na hát ezért jó az, hogy vannak az exakt tudományok, és amikor arról beszélünk, hogy biokémia, akkor ott nincs mellébeszélés.
Hát persze, hát hogy lenne mellébeszélés? Én most egy egészen új és friss hírt hoztam.
Na.
Nevezetesen a TVA nevű zsírsav sejtkísérletekben aktiválta az immunsejtek egy részét, és egerekben lassította a melanoma bőrrák és a vastagbélrák terjedését.
Uh-huh.
És ezek a sejtek ennek a TVA nevű zsírsavnak a hatására könnyebben jutottak a daganat belsejébe, azok az emberek pedig, akiknek magasabb ez a bizonyos TVA vérszintje, jobban reagáltak a limfóma T-sejt immunoterápiás kezelésére. És ez azt jelenti, hogy akár daganat ellenes étrend kiegészítő is lehet ebből a TVA-ból, ha a további vizsgálatokban is kedvező eredményt mutat. Írta nagyjából így Dobson Szabolcs az egészségügyi szakirodalmi Tallózó nevezetű Facebook oldalán, amit én rendszeresen olvasok és követek, és nagyon jó dolgokat ír oda a Dobson Szabolcs. Ebben az írásában például egy Nature-ben az egyik legnagyobb, legjobb nevű tudományos újságban megjelent cikket ismertetett. Oké, de mit számít nekünk az, hogy egy újabb, megjegyezhetetlen nevű anyagnak gyógyhatása lehet?
Hát ha ténylegesen van neki, akkor sokat.
Hát ez az, de hát ez a TVA, hogyha megnézzük, hogy ez minek is a rövidítése, akkor kiderül, hogy transzvakcénsav. És itt már gyanakodhatunk, hogy bizony ez a TVA, ez a transzvakcénsav a transzzsírsavak közé tartozik. De hát az, hogy transzban vagyunk a transz zsírsavaktól, az remélem a hallgatóság java részének megvan. Hogy ezektől a transz zsírsavaktól mi legalább 2-3 évtizede félünk, de 11 néhány éve biztosan nagyon.
Azért javaslom majd, hogy egy adott ponton kicsit akkor beszélj arról, hogy ez mit jelent. Mert ugye lehet, hogy a hallgatóságunk köreiben vannak sokan, akik ezzel tisztában vannak, de hogy akkor mit jelent az, hogy transz zsírsav?
Na hát ezeket a transz zsírsavakat 2-3 évtizede kezdték el megfigyelni, és jutottak arra az orvosi megfigyelésre, hogy azoknak az embereknek, akik nagy mennyiségben fogyasztanak ilyen transz zsírsavakat, azoknak sajnos fölborul a vérében a koleszterin egyensúly, az úgynevezett rossz koleszterin, tehát az LDL koleszterin aránya megnő a HDL, vagy népiesen jó koleszterinnek nevezett koleszterin fehérje komplexhez képest, meg nagyobb gyakorisággal vannak szív- és érrendszeri betegségeik, és sokszor vezet halálozáshoz, úgyhogy ebben Dánia volt a világon a vezető, az első ország, amelyik úgy döntött, hogy ezt bizony korlátozni kell, a transz zsírsavak mennyiségét az élelmiszerekben, mert ez komoly egészségügyi problémát jelent. Innentől kezdve komoly kampányok indultak azért, hogy kevesebb legyen az élelmiszereinkben, hogy kevesebbet fogyasszunk belőle, mert sorba kerültek elő ezek a bizonyítékok arról, hogy hát bizony ezek a transzsírsavak, ezek rosszak. Gyakorlatilag a transzsírsavakat kikiáltottuk gonosznak, rossznak, üldözendőnek, és nekiálltunk kiszorítani a táplálékainkból a transz zsírsavakat. Most ott tartunk, hogy nagyjából egy olyan 10 éve Magyarországon is szabvány van rá, különböző országokban ez változó, de az összes zsírsavnak maximum 1-2% szabad, hogy transz zsírsav legyen a táplálékainkban, nehogy ez szívérrendszeri problémákat okozzon.
Oké, de még mindig nem tudja mindenki, hogy mit jelent az, hogy zsírsav.
Hát kérem szépen, talán az embereknek szokott lenni időnként laborvizsgálata, és akkor ott látják a vérképüknek az eredményét, és abban van egy olyan varázsszó, hogy trigliceridek. Amikor a vérüknek a zsírtartalmát, illetve zsír összetételét vizsgálják, és hát ezekben a bizonyos trigliceridekben vannak a zsírsavak, ezek olyan szerves vegyületek, amik egyébként a sejtjeinknek a mindenféle membránjait, a sejteket körülhatároló sejtmembránt, a sejtek belsejében lévő ilyen membránokat alkotják nagyon nagy részben. Tehát azok különböző ilyen lipidekből épülnek föl, ezek a határoló hártyák, amik a sejtjeink között, illetve a sejtjeinken belül is vannak, és ezeknek egyik fontos összetevői, ezek a bizonyos zsírsavak, amiken van egy karboxilcsoport, és aztán utána hozzájuk kapcsolódik egy valamilyen hosszúságú szénhidrogén lánc. És hát ezeken a zsírsavakon időnként vannak telítetlen kötések, és ha ezeken telítetlen kötések vannak, akkor vannak például közöttük olyanok, ezek a bizonyos omega-3 zsírsavak, amikről szintúgy egészségügyi vizsgálatok, orvosbiológiai vizsgálatok kiderítették már azt, hogy ezek az omega-3 zsírsavak a táplálékainkban kifejezetten segítik azt, hogy jobb legyen az egészségünk, hogy kevesebb szívérrendszeri betegséget kapjunk, stb. Na most ezek az egyébként számunkra hasznos, például omega-3 zsírsavak, a különböző telítetlen zsírsavak, ezek általában ilyen visszakunkorodó kémiai szerkezetet alakítanak ki. Hivatalosan ezt úgy hívjuk, hogy cis-konformációja a kettős kötés, tehát egy ilyen, mint egy visszakunkorodó drót úgy viselkedik a zsírsav, hogy nem hajlandó kiegyenesedni. Míg a transz zsírsavakban ugyanezek a kettős kötések benne vannak, csak éppen ott nem törik meg a láncot, hogy visszakunkorodjon, hanem pontosan egyenesen megy az tovább. Tehát igazából a cisz és a transz zsírsavak között folyamatos oda-vissza alakulás tud lenni, és a szervezetünknek többnyire a cis zsírsavak hasznosak ezekből a telítetlen zsírsavakból, de bizonyos mennyiségben transz zsírsavak is keletkeznek, illetve azok is előfordulhatnak, de általában csekély mennyiségben. Viszont az élelmiszeripar elkezdett margarinokat használni jó pár évtizeddel ezelőtt, és hát, hogy a margarinnak megfelelő legyen az állaga, ezeket a növényolajokat, amik teli vannak ezekkel a telítetlen zsírsavakkal, elkezdték hidrogénezéssel részlegesen telíteni, és aztán tényleg csak egy olyan 30 évvel ezelőtt vették komolyan azt, hogy a hidrogénezés hatására egy csomó ilyen egyébként hasznosnak tartott cis telítetlen zsírsav átfordul a másik konformációba, a másik alakba, és transz zsírsav lesz belőle, és ez ugye a sütőipari szempontból kifejezetten előnyös volt, meg az élelmiszeripar is úgy gondolta, hogy jók ezek, hiszen tovább őrzik meg a minőségüket az ilyenekkel készült élelmiszerek, csak aztán mondom, a 90-es évek közepére kiderült, hogy hú gyerekek, itt gebasz van. Úgyhogy szerintem ennyi elég is nagyjából arra, hogy most mik ezek a zsírsavak.
Igen, szerintem ez ilyen alapvető áttekintésnek jó.
A zsírjainknak egy alapvető összetevői, amiben vannak telítettek, telítetlenek. Ha telítetlenek, akkor lehetnek cis vagy transzkonformációjúak, tehát nagyon sokféle zsírsav van az élelmiszereinkben is, meg természetesen ebből következően a szervezetünkben is, hiszen egy részét csak úgy fölvesszük és beépítjük, más részét oda-vissza át is alakítgatjuk, úgyhogy ez a bizonyos zsírsav világ, ez meglehetősen bonyolult. És miközben a közgondolkodás elkönyvelte azt, hogy ezek az omega-3 és egyéb többszörösen telítetlen cis-konformációjú zsírsavak mind nagyon jók, a transz zsírsavakat meg elkönyveltük úgy, hogy ezek mind nagyon rosszak. És kész, és akkor itt volt az egyszerű világképünk, és tulajdonképpen ebbe az egyszerű világképbe tudott belerondítani ez a Nature-ben most megjelent cikk. Uh-huh. És akkor most csináljunk hátra arcot, hogy nem is igaz az egész, és innentől ne féljünk, mert a transz zsírsavak mégis jók. Nem, szó nincs erről. Vannak olyan transz zsírsavak, amik egészen biztosan ártanak az egészségünknek, de most ezzel a cikkel kiderült, és tudományosan jó alaposan körbejárták és bizonyították, hogy viszont van olyan transz zsírsav, amelyik kifejezetten hasznos és előnyös a szervezetünk működése szempontjából, jelen esetben az immunrendszer működésével kapcsolatban derítették ki róla, hogy jó. Tehát ez számomra azzal az üzenettel bír, hogy már megint rossz kategóriákban próbáltunk meggondolkozni. Már megint túl egyszerűsített fogalmakkal próbáltunk rendet vágni a világképünkben.
Igen, itt az egyszerűsítés a kulcs.
Így van. És hogy azért nem a semmiből jött ez a Nature eredmény, hogy egy transzsírsav hasznos is lehet, azért azt abból már lehetett gyanítani, hogy noha szervezetünkben szükségtelenül nagy mennyiségű és olyan sokféle transz zsírsavat valóban a különböző növényolajok részleges hidrogénezésével vittünk be, de kérem szépen, azt már elég régóta tudjuk, hogy a tejben meg a vajban is van transz zsírsav. Sőt, az anyatejben is van transz zsírsav. Hát ha egyszer az anyatejben transz zsírsav van, akkor azért szabad gyanakodni arra, hogy azért a transz zsírsavaknak mégiscsak lehet valami haszna, jelentősége, és nem valószínű, hogy mindegyik transz zsírsav káros lesz a szervezetünkre. Úgyhogy most eljutottunk oda, hogy akkor ez a zsírsav világ is sokkal bonyolultabb annál, mint hogy simán egyszerűen csak kikiáltsuk az egyiket jónak, a másikat meg rossznak, mert a jóról már korábban is tudtuk, hogy van nagyon sok olyan telítetlen cis zsírsav, aminek abszolút semmilyen előnyös hatása nincs a szervezetünkre. Nem károsak, csak éppen nem javítják az egészségünket. És most a másik oldalról pedig kiderült, hogy a transz zsírsavak között is vannak, vagy legalábbis egyről már bizonyítottuk, hogy az jó és hasznos, tehát arra szükség lehet. Úgyhogy innentől kezdve megint ott tartunk, hogy a transz zsírsavaknak ezt a gubancát, ezt bizony szét kell szálaznunk, mert egy hasznos már biztos van közöttük, és valószínű, hogy lesz több is.
Uh-huh. De egyébként azon gondolkodom el, hogy ugye azt mondod, hogy rossz kategóriákban gondolkoztunk, de valahogy szerintem kiválóan demonstrálja azt, hogy hogy működik a tudomány. Tehát, hogy van egy állapot, amikor a jelenlegi ismereteink alapján azt lehet mondani, hogy bizonyos egészségügyi kockázattal járnak a transzsírsavak, úgy általánosságban, és akkor ezt így elkezdjük használni. Most nyilván ez valahogy lecsorog a köztudatba, sajnos a köztudatba lecsorogva
egyszerűsített formában,
már brutálisan túl egyszerűsített formában, de hogy aztán egyre mélyül a tudás ezekkel a témákkal kapcsolatban, és akkor árnyalódik a kép. Uh-huh. Tehát, hogy igazából valahol ez van, hogy igazából ez egy tök jó demonstrációja annak, hogy hogy halad előre a tudomány. Csak hát ez egy kommunikációs kihívás.
Pontosan így van, jött egyszer egy élelmiszeripari újítás, hogy hogy gyártsunk margarint, és abban a margarin gyártásban a legsilányabb, legegyszerűbb, legolcsóbb technológia az néhány évtizeddel később eredményezett olyan transzsírsavakat, amikről néhány évtizeddel később derítettük ki, hogy bizony ez nem volt jó trükk.
Igen.
Tehát azért, amikor az ősember kísérletezett azzal, hogy melyik gombát eheti meg, és melyiket nem eheti meg, többnyire néhány órán belül, de a legrosszabb esetben is egy-két napon belül kiderült, hogy azt a mérgező gombát nem kellett volna megenni.
Itt meg évek, évtizedek.
Most bizony évek és évtizedekig tarthat az, mire kiderül, hogy valaminek káros következménye, rossz következménye van, tehát egy elkerülendő gyakorlat. Emlékezzünk vissza a kergemarha kórra, aminél a kergemarha kór egyre nagyobb arányú megjelenését az állatállományban, és aztán utána az átkerülését az emberre is, az eredményezte, hogy ott is jött egy takarmányozási újítás, és elmaradt a hőkezelése az állati fehérjéknek, amiket a takarmányába kevertek a jószágoknak, és így kiváltották azoknak a bizonyos prionoknak a kialakulását. De ott is egy sok éves folyamat volt, amikor rájöttünk arra, hogy hoppá, valami olyasmit csináltunk, amit nem lett volna szabad.
Igen.
És azt kell mondjam, hogy még most is fognak majd kiderülni akár megkérdőjelezhetetlen, hagyományos, jól bevált technológiák és hagyományos módszerek esetén is, amiről majd rá fogunk jönni, hogy hoppá, azért ebbe baj van. Óvatosnak kell lenni, mert több évtized tapasztalata fogja kihozni azt, hogy bizonyos gyakorlatok azok előnytelen következménye, egészségünkre káros következményekre vezetnek. Még azt hagyd tegyem hozzá, hogy itt tényleg a tudomány először fölismerte azt, hogy az általunk gyártott transzsírsavak valami bajt okoznak, aztán amikor ezt elkezdtük alaposabban vizsgálni, akkor kiderült, hogy finomodik a kép, és nem szabad kiönteni a fürdővízzel a gyereket, és nem minden transzsírsavat kell üldözni, hanem csak azokat, amik egyébként természetes körülmények között nem fordulnak elő, amik az egyébként normális táplálékainkban nem fordulnak elő, és akkor innentől kezdve a módszeren kell változtatni, és ma már mindenki nyugodtan eheti azoknak a margarinoknak a mai utódjait, amiket mondjuk 30 évvel ezelőtt nem volt ajánlatos megenni, mert ma már nem úgy készül a margarin, pontosan a tudomány fejlődésének és a tudomány eredményeinek köszönhetően.
Uh-huh. Igen, jó, hát ez sajnos ez olyan, hogy bizonyos dolgokra nem jövünk rá addig, amíg nem kezdjük el vizsgálni.
Ez így van, és amíg ki nem próbáljuk, és ugyan senki nem akar emberkísérleteket végezni, de itt jön elő az, hogy mindent megelőzni nem lehet. 100%-os biztonság nincs,
hát,
és garancia legfeljebb a mosógépre meg a tévére van, az is csak bizonyos korlátozott feltételekkel.
Igen, biztos, meg csak a halál, meg az adók.
Körülbelül.
Aztán én. Bár Magyarországon még az se. Pillanatról pillanatra változik az adórendszer is, hogyha úgy adódik.
Még a végén örökké élünk itt Magyarországon.
Ja, egyébként, hát ha az adórendszernek a változásait követjük, akkor tulajdonképpen még ez is előfordulhat, ha ugyanarra mintára csináljuk azt is.
Ne politizáljunk.
Nem. Hát azért sok érdekesség van a politikán túl is, úgyhogy inkább ez ilyenekről beszélünk.
Ajaj.
De azért nem lehet politikától függetlenül beszélni semmiről, mert gyakorlatilag azt is politikusok döntik el, hogy mondjuk milyen jogszabályi környezetet teremtenek egy-egy élelmiszeri ipari változtatás köré, meg előírásoknak, meg egyebeknek. Úgyhogy nagyon nem lenne baj, hogyha nagyon sok olyan ember lenne döntéshozó pozícióban, akik értik is, hogy a tudomány hogyan működik, és a tudomány állításai azokat hogyan kell értelmezni. Mert az a baj, hogy például az ilyen témákban is, mint a zsírsavak, meg a kalória, meg a nem tudom, olyan kaliberű emberek szoktak a leghangosabbak lenni, és a legtöbbször megszólalni, mint mondjuk a nemzet biokémikusa Sobert Norbert.
Igen.
Érted, hogy amikor...
Aki a cukornak és a kokainnak a vegyjelét igen. képes belökni a köztudatba.
Igen, meg a víz DNS-éről beszél. Tehát azért vannak érdekes megnyilvánulások, és ez a baj, hogy többnyire nem azokat halljuk a leghangosabban, akik értenek is hozzám, akik értik, hogy miről beszélnek. Csak az a baj, hogy azt már egyre kevésbé értem, hogy például a Sober Norbi egyetlen mihez ért, mert hogy nem tudom, ti láttátok-e azt a videót, beköltözve Hajdú Péterhez Sober Norberttel. Jaj. Bejárta az egész sajtót. A csávó, hát eleve már olyan dolgokat mond, amikor azt mondja, hogy itt kalóriahiszti van, meg hogy a kalóriaszámlálgatás az egy ökörség, és akkor így hozzácsapja, hogy ugyanakkor ökörség, mint a holdra szállás. És akkor még a Hajdú Péter is felsziszent, hogy tessék, miről van szó. És hát kiderült, hogy emberünk nem hisz a holdra szállásban. Más kérdés, hogy később az is kiderült, hogy a vakcinákkal kapcsolatban is nagyon furcsa nézeteket van, hogy ez igazi aranybánya az a videó, ha valakinek van türelme végignézni, majd belinkeljük a műsor jegyzetek közé, ha valakinek nincs jobb dolga, mint azt meghallgatni, de egészen elképesztő, hogy mi mindent kezd el sorolni arról, hogy ő miért, miket nem hiszel. És elkezdtem gondolkodni.
Egy igazi szkeptikus.
Egy igazi szkeptikus, csak az a baj, hogy ugye a tudományos szkepticizmus az nem így működik. Az nem úgy működik, hogy megalapozott dolgokat, meg egyébként tudományosan jól működő dolgokat, azokat így úgy tekintünk, hogy ez csak azért, mert én nem értem, azért nem hiszem el. Mert hogy kiderült, hogy már ilyeneknél problémája van, hogy elindítunk egy rakétát a hold felé, és így megkérdezi, hogy honnan tudják a tudósok, hogy mekkora a hold gravitációs ereje. Nem tudják. Ez így elhangzik, hogy nem tudják.
Attól, hogy Sobert Norbi nem tudja.
Igen. Az a helyzet, hogy Newton, mikor előállt a gravitáció elméletével, és az ezt megalapozó matematikai formulával, akkor tulajdonképpen az egyik első égitest, amivel kapcsolatban számításokat végeztek, az a hold volt. Tehát 400 éve. És ez egészen elképesztő szintű tudatlanság. Vagy amikor azt mondja, hogy...
Figyelj, kicsit lassan megy át az info. Hát ennyi.
Hát igen. Volt egy olyan, amikor arra hivatkozik, hogy a rakéta, ha nincs közeg, akkor nem képes előre haladni, ha nincs valamilyen közeg a levegőre gondol. Tehát, hogy megkérdőjelezi azt, hogy kint a világűrben lehet rakétát használni.
Hatás ellen hatás ilyenről nem tud meg.
Igen, tehát a rakéta elv, mint olyan...
Meg impulzus megmaradás, meg rakéta elv...
Maradjunk annyiban, hogy valószínűleg Sobert Norbi nem Öveges József munkáin nőtt fel. Tehát ott azért, amikor Öveges gyönyörűen demonstrálja a rakéta elvet azzal, hogy Peti dobálja kifelé a téglákat a kiskocsiról, és akkor az egyik irányba megy, dobja a téglát a kiskocsi, a másik irányba fog elindulni, és tehát, hogy valami fantasztikus levezetést ad. Nem, ez így valószínűleg Sobert Norbinak nincs meg. Aztán hát ugye más egyéb a lobogó, a hold felszínére kirakott, kitűzött zászlónak a lobogásáról beszél, meg ilyen hasonlók. Szóval az a helyzet, hogy akkor gondolkodtam el azon, hogy lehet, hogy beszélni kéne erről, hogy a összeesküvés elméletek, amik arról szólnak, hogy a holdon nem járt ember. Mert hogy eléggé sok közvetett és közvetlen bizonyíték van arra, hogy a holdon járt ember. Nem is egy, összesen 12 ember járt a holdon. És a Hold program, az Apollo Hold program azért 1969-ben egyébként arra sem emlékezett jó, mert 1968-at mondott. Tehát abban igaza volt, hogy 1968-ban nem járt ember a Holdon. Tehát tulajdonképpen, ha így vesszük, akkor végül is nem mondott hülyeséget. De ugye 69-ben volt a Holdra szállás, és amikor a Holdra szálltak, az egyik legnagyobb feladat az volt, hogy mivel ugye tudni kellett, ezzel valami hatást is kelteni. Tehát nagyon komoly technikai kihívás volt az, hogy hogyan tudnak eleve jó minőségű felvételeket készíteni, másrészt hogyan tudják ezeket közvetíteni, élőben közvetíteni. Ez is egy ilyen érdekes gondolat volt, azt mondta, hogy ő azt sem hiszi el, hogy ezt, hogy lehetett azt élőben közvetíteni. Azért a rádiótechnika az nem volt olyan fejlett, mint most, de azért a rádió és televízió műsorszórás az egy létező dolog volt. Most itt a nagy kihívás ugye az volt ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ott volt a Hold, ami átlagosan közel 400 ezer kilométernyire van a Földtől. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan körülbelül 1,3 másodpercig tart a rádiójelnek, míg ideér, Tehát egy oda-vissza kommunikációban meg kell járni ezt az utat a jelnek.
Az elektromágneses hullámnak, ami ugye fénysebességgel halad.
Az elektromágneses hullámoknak, ami fénysebességgel halad vákumban, de ugye az egy érdekes probléma itt, hogy a jel erősség volt az, ami nagyon-nagyon gyenge volt. Tehát itt ekkora távolságon egy kisugárzott jel, egy elektromágneses sugárzás olyan mértékben gyengül, mert hogy ugye a távolság négyzetével fordítottan arányos a jelerősség. Tehát ugye kétszer olyan távol megyek, a negyedére csökken a jelerősségem. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt tudni kellett megfelelő érzékenységi műszerekkel venni. És három helyen működött egyszerre, volt szolgálatban olyan rádioteleszkóp, amivel vették ezeket a jeleket, és ugye a mai napig is például olyan eszközökről is tudunk jeleket venni, mint a Voyager űrszondák, amik a legtávolabb járó ember által alkotott űreszközök. Szóval ez egy nagy kihívás volt, komoly kihívás volt, az is komoly kihívás volt, hogy ezt élőben lehessen közvetíteni megfelelő minőségben. Tehát az első holdra szállásnál fekete-fehér kép volt, nagyon-nagyon rossz minőségű kép volt, de mégis megoldották a technikai részleteit. A későbbiekben viszont, és nagyon érdekes ez is, hogy ott, amikor Hajdú Péter például ebben a videóban így mutogat neki, megpróbálja meggyőzni, hogy ez valós, mutogat neki felvételeket, amik újabb kérdéseket vetnek föl benne, például az, hogy amikor a leszálló egységnek ugye két része van. Van egy, ami aztán ott marad a Holdon, a másik pedig, ami aztán, mint egy kapszula, egy leválik, és így elhagyja a Hold felszínét, és szépen fölemelkedik, találkozik a parancsnoki egységgel, gyakorlatilag ott átszállnak, és akkor a parancsnoki meg a kiszolgáló egység együtt megy vissza a Földig, és csak a parancsnoki egység fog a kapszula tulajdonképpen leereszkedni a Földre a végén. Na most, ez azért érdekes, mert hogy ugye az első Holdra szállásnál nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni, tehát ott nem tudták rendesen rögzíteni ezt az egész folyamatot, de a későbbiekben ugye vittek magukkal például holdjárókat. Tehát lehet ilyen felvételeket is látni, hogy crossoznak a Hold felszínén ezekkel a holdjárókkal, ezért jó buli lehetett, azt én biztos marha nagy élmény volt.
Kipróbáltad volna?
Kipróbáltam volna. Meg ugye eleve ugrálni ott a Hold felszínén. Az egyik dolog, amit felszoktak egyébként vetni, hogy valójában ez egy stúdióban készült, egyébként ezt erre Norbi is utalt, hogy ez egy stúdióban készült felvétel, és hát valójában, ha felgyorsítjuk a mozgásukat, akkor ugyanolyan mozgásuk lesz, mint bárkinek a Földön. És nem. Tehát ezt megcsinálták, felgyorsították ezeket a nem úgy néz ki, mintha bárki csak úgy ugrabugrálna. Nagyon-nagyon furcsa ilyen bizonytalanság van. Tehát nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a Holdnak a gravitációs hatása mennyiben más a Földéhez képest. Tehát az ember súlya az egy hatoda a Hold felszínén a Földéhez képest. Tehát egészen más, hogy fog visszaereszkedni a felszínre egy elrugaszkodás után. És pontosan ezért például Norbi kételkedik például abban is, hogy lehet kilőni a Hold felszínéről azt a valamit, és aztán az hogyan találja meg majd a másik egységet. Sokkal kevesebb energia kell ahhoz, hogy valamit a Hold felszínéről elemeljünk, és a Hold körüli pályára állítsunk, mint Föld körüli pályán történik ugyanez. Tehát ezek alapvető, a fizikából nagyon-nagyon jól ismert jelenségek. Csak hát ezekkel tisztában kellene lenni ahhoz, hogy valaki ilyenekről beszéljen. Tehát lehet kételkedni, és itt visszautalnék arra, amit Laura mondott, persze egy igazi szkeptikus, lehet kételkedni ésszel. Tehát hogyha van alapja annak a kételkedésnek, akkor igen. De az egyik legjobb poén szerintem azzal kapcsolatban, amikor a stúdió körülmények között való felvételt pedzegetik, hogy hát Arthur C. Clarke-nak a forgatókönyve alapján, hát ugye 1969, hát ugye 2001 óra odüsszeia, tehát hogy alapvetően azért ugye érdekes egybeesésnek tűnik ez nekem, de hogy pont az ő nevét vetik föl. Tehát hogy Arthur C. Clarke írta a forgatókönyvet, és Stanley Kubrickkal rendeztették meg,
aki ragaszkodott az eredeti helyszínhez.
Így van.
Hogy ragaszkodott az eredeti helyszínhez, erről kételenek voltak eljuttatni oda egy stábot.
Ez a kedvenc poénom nekem is.
Ez zseniális szerintem. Szóval csak egy ilyen összefoglalót szeretnék gyorsan. Mik azok, amik bizonyítják azt, hogy igenis járt ember a Holdon? Először is. Fizikailag és technikailag lehetséges volt a Holdra szállás. Azt is tudjuk, hogy a Holdra szállásnak vannak nyomai. Azt is tudjuk, hogy már az Apollo 11 csapata helyezett el olyan eszközöket a Hold felszínén, amik amióta ott vannak, azóta például fényt tudnak visszaverni. Tehát például a fény visszaverés alapján lehet kísérleteket végezni az a kapcsolatban, hogy milyen távol van a Hold, mert hogy a fény a jel, amit kiküldünk egy ilyen impulzussal, és az visszajön arról a reflektorról, akkor azt meg lehet mérni, és akkor visszajön ugyanaz a jel. Tehát nagyon-nagyon szépen be lehet lőni azt az egy kis reflektort, amiről aztán visszajön ez a fény. Tehát ott vannak ezek az eszközök. Ott vannak szeizmográfok is egyébként, amiket szintén ők telepítettek. Az Apollo 12 volt az, akik elhelyeztek egy olyan műszert, amivel például, ugye az előbb emlegettem, hogy egy olyan videót mutatott a Hajdú Péter, ahol fölemelkedik ez a kapszula, amelyik aztán a parancsnoki egységgel találkozik. Na most ezt követni tudta az a kamerarendszer, amit ők akkor telepítettek. Ennek is igazából a hatáskeltés volt az alapja. Ezek a mai napig ott vannak. Van egy LRO, a Lunar Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda, amelyik rengeteg felvételt készített a Hold felszínéről, nagyon-nagyon részletgazdag feltvételeket, és ott vannak azok az ott hagyott tárgyak, beleértve ezeket a holdjáró járgányokat is, amiket emlegettem már. Tehát ez is egy ilyen bizonyíték arra, hogy ott jártak a Holdon. Aztán van 382 kilogramnyi holdkőzet, amit szerte a világban, Magyarországon is foglalkoztak holdkőzetekkel például, és ezeket egymástól függetlenül igazolták különböző laboratóriumok, hogy ezek nem földi kőzetek. Aztán az egész költségvetésben, a NASA költségvetésében ott vannak a kiadások, aztán a vett rádiójeleknek a rögzítése is megmaradt, és ami még nagyon-nagyon fontos, és szerintem ez az egyik legerősebb érv, hogy 400 ezer ember vett részt abban, hogy 1961 és 69 között, illetve 72 között, amíg le nem állították a holdutazásokat, embereket juttassanak a Holdra. Egy akkora összeesküvés, amiben 400 ezer ember vesz részt, az nem maradhat rejtve.
Az már nem összeesküvés.
Nem is maradt, tehát Norbi felfedte előttünk, hogy mi a helyzet.
Norbi felfedte, tehát igazából már más is felfedte korábban, tehát azért, hogy voltak olyanok, akik ugye megkérdőjelezték. Hát tulajdonképpen az első, aki úgy igazán megkérdőjelezte, az egy Bill Casing nevű úriember volt, aki egyébként azt hiszem a Jet Propulsion Laboratory-nak, akik a rakéták előállításáért feleltek, és annak az egyik fúvókájának a gyártó cégénél dolgozott. És akkor ő volt a nagy ilyen lebuktató ember, aki így kitálalt, és ő neki volt egy olyan írás, aminek az volt a címe, hogy We never went to the moon, soha nem mentünk a Holdra. És nagyon-nagyon gyenge lábakon állnak azok, amiket ír, és még egy erősebb ér van ennél, tehát nem csak az, hogy 400 ezer emberből biztos lett volna, aki kikötyogja, ez az egy ember előkerült, de hát nagyon gyengék az érvei, de gondoljatok bele abba, hogy ez a hidegháború kellős közepén zajlik. Az egész Apollo programot azért hirdette meg Kennedy, mert összetojták magukat az amerikaiak attól, hogy a szovjetek mindenben megelőzték őket. A Sputnikkal kezdték, tehát az első műhold is az övék volt, az első élő állatot is ők küldték ki, az első embert is ők küldték ki, akit vissza is hoztak, ugye a többi állatnál nem mindegyik esetben volt így, de Gagarint visszahozták, és az amerikai összetojták.
Én még ehhez hozzátenném azt, hogy az első nőt is a szovjetek küldték az űrbe.
Igen. Bár addigra már az amerikaiak is kiküldték az első férfit, de igen. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy meg kellett mutatni. Na most gondoljatok bele, ha csalnak, hát a szovjetek lettek volna az elsők, akik azt mondják, hogy na gyerekek, ezzel akarjátok kiszúrni a szemünket, de nehogy már. A szovjet befolyási övezetben, hát Magyarországon is akkora szenzáció volt 1969-ben a Holdra szállás. Amár Iván, aki a talán legismertebb csillagászati ismeretterjesztő volt az országban, most már nem aktív sajnos, de ő például akkoriban rengeteget turnézott ezzel, hogy kommentálták, nagy összejövetelek voltak, hát megtöltöttek művelődési házakat azok, akik mentek érdeklődni ezek iránt. Tehát azért a szovjetek azonnal rácsaptak volna arra, hogy gyerekek, ti csaltok. De nem. Tehát ők is elismerték azt, hogy ez tényleg megtörtént. Ők is észlelték ezeket az a műveleteket. Hát azért az Apollo programban rengeteg olyan volt, ahol földkörüli pályán zajlottak az események. Földkörüli pályán szépen megcsinálták azokat a manővereket, amik egyébként elképesztő manőverek. Tehát Norbi megkérdezi például a videóban, hogy fékezik le a rakétát? Mert nem tudja elképzelni azt, hogy egy rakétát elindítok valami felé, akkor azt valahogy meg lehet állítani. Hát, hogy azért, ha pontosan a hatás-elehatás törvényének megfelelően a rakéta elvet követve, ha elkezdek egy fúvókát működtetni, amelyik az ellenkező irányba fúj, mint amerre menni akarok, akkor az visszafékezni fogja ezt a rakétát. Ezt a repülőgépeken meg lehet nézni. Tehát van egy reverse thrustnak nevezett folyamat, amikor egyszerűen visszafordítják a sugárhajtóműnek a kiáramló gáz mennyiségét, és ezzel fékezi a repülőgépet. Tehát aki ült már repülőgépen és szállt már le, utasszállító repülőgépen, az tudja, hogy ez működik.
De amúgy szerintem tök jó kérdéseket tesz fel, csak nem értem, hogy miért nem válaszolja őket meg. Tehát egy Google kereséssel szerintem minden kérdésére, amit ott feszeget, megtalálná két kattintással a választ.
Igen, de...
És akkor megérteni az egészet.
De az szerintem nem újdonság nekünk, hogy Sobert Norbi egy elképesztő intellektuális lustaságban szenved. Tehát, hogy ott a saját témakörét, ami a saját területéhez tartozik, a fitness világához is, hát ott is pont azért kritizáljuk mi is nagyon gyakran a szkeptikus társasággal, mert hogy ökörségeket beszél, és nem azért, mert ne lehetne kideríteni azokról a dolgokról, hogy mi a valóság, hanem azért, mert egyszerűen lusta utána nézni. Mert minek nézen utána, amikor így is úgy is kajálják azt, amit mond. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt egy kicsit így érdemes áttekinteni. Nyilván nem tudunk itt most egy teljes képet adni arról, hogy milyen elvek, vagy milyen elképzelések, mik vannak, de gondoltam, egy ilyen összefoglalót lehet tartani róla így a nagy vonalakban. Úgyhogy... Ha valaki úgy érezte, hogy ez nagyon-nagyon nem volt teljes, akkor tökéletesen igaza van, mert hogy ezt még nagyon sokáig lehetne boncolgatni ezt az egészet, mint ahogy az összes témát, amiről eddig szó volt.
Viszont nagyon jól mutatja Norbinak az esete, hogy miért nem szabad a tudással, az információ megszerzésével kapcsolatban igénytelennek lenni.
Így van.
Mert ez igazából egyfajta igénytelenség, felszínesség.
Ez egyértelműen az. No, viszont térjünk rá arra, kicsikét ebből kiindulva, amit úgy hívunk, hogy tudomány, vagy mi az össz. Na, a tudomány, vagy mi az össz rovatunk arról szól, hogy hármunk közül valaki hoz három állítást, ami közül egy nem valós, a másik kettő tudományosan megalapozott, és ugye meg kell próbálnunk alkalmazni azokat a készségeket, amiket itt fölhalmoztunk az évek alatt szkeptikusként, hogy megpróbáljuk eldönteni valamiről, hogy ez tudomány, vagy nem tudomány, vagyis mi az össz.
Nos, a mai adásra én kaptam meg ezt a tisztes feladatot, hogy álljak elő három valóban megtalálható és olvasható hírrel, és nézzük meg, hogy ezek közül melyik igaz és melyik nem. Az első, tudósok állítják. Még ma is létezhetnek dinoszauruszok, igaz, természetesen nem a Földön, hanem más bolygókon. A tanulmány szerzői úgy vélik, dinoszauruszok vagy azokhoz hasonló űrlények élhetnek olyan bolygókon, melyek oxigén szintje magasabb, hasonlóan a földi dinoszaurusz korszakhoz. Ez persze nem a szomszédos bolygókon keresendő, a szakemberek szerint olyan anyagok után kell kutatni a távoli exobolygókon, amelyek a Földön már nem találhatók meg. Ennek segítségével lehet olyan bolygókat megtalálni, amelyek most esnek át a Föld fanerozoikum korszakának megfelelő korszakon. Most pedig nézzük a másodikat. Nem igaz, hogy az érme feldobásnál pontosan 50% esély van a fejre és az írásra. Egy 2007-es kutatásban is írtak már arról, hogy feldobáskor az ujjak hatással vannak az imbolygásra és így a fordulásra is. Akkor a kutatók arról írtak, hogy az érmék 51%-ban azzal az oldalukkal lefelé érnek földet, amelyik felfelé nézett a feldobáskor. Ezt tesztelte most František Bartos, az Amsterdami Egyetem munkatársa, aki egy 49 fős csapattal elvégezte ennek a feltételezésnek az eddigi legmegbízhatóbb tesztjét. Több tucatnyi barátot és kollégát toborzott egy maratoni érmefeldobásra. A csapat 350.757 alkalommal dobott fel 46 különböző pénznemű és címletű érmét. Az eredmények alátámasztották az eredeti feltételezést, azaz az érmék az esetek 50,8%-ában valószínűleg ugyanazon az oldalon landolnak, amellyel felfelé elindultak. Uh-huh. És a harmadik hír, szerves anyagok szivároghatnak a Jupiter egyik holdjának rejtett óceánjából. A naprendszer egyik legnagyobb holdja, a Ganymedes felszín alatti óceánja szerves vegyületeket rejthet, derült ki egy új kutatásból. A NASA Juno űrszondájának Jovian Infrared Auroral Mapper, azaz GRAM spektrométere még 2021 júniusában rögzített olyan adatokat, amelyek arra utalhatnak, hogy a Juno sokat, például nátriumkloridot, ammóniumkloridot, nátriumhidrogénkarbonátot és valószínűleg alifás aldehideket is észlelt. A vegyületek felfedezése segíthet a csillagászoknak jobban megérteni, hogyan keletkezett és fejlődött a hold, és fényderíthet a felszín alatti óceán kémiai összetételére is. Hát ez volt a három hír. Mondjátok meg, hogy ezek közül melyik a mi a szösz? A kamu.
Laura, szeretnél kezdeni?
Jó, kezdem én. Én itt egy nagy dinoszaurusz szöszt látok. Nekem ez tűnik a legkevésbé reálisnak. Mert rendben van, hogy konvergens evolúció, és rendben van, hogy hasonló körülmények között hasonló élőlények fejlődhetnek ki, de azért az, hogy egy másik bolygón dinoszauruszok jöjjenek létre csak azért, mert hasonló az oxigén szint, mint a Földön volt a dinoszauruszok korában, hát az nekem azért egy rendkívül meredek állítás. Még hogyha esetleg lennének is ott ilyen nagy testű, nevezzük őket állatoknak, azok akkor sem lennének dinoszauruszok. Tehát annak azért van egy definíció, hogy mi az élő lény, amit mi dinoszaurusznak tekintünk, és hogyha lenne valami, ami ahhoz hasonló lenne a másik bolygón, az akkor sem lenne dinoszaurusz. Nekem ez így nagyon-nagyon-nagyon meredek.
Nézd, itt csak feltételes módról van szó, hogy élhetnek, és nagyon sok lakható, élhető bolygó van, azt már tudjuk.
Az rendben
van. A világegyetemben.
Csak nem hiszem, hogy dinoszauruszok laknának rajta, azért, mert olyan az oxigén szint. Tehát nekem ez...
De ugye, ha van egy olyan kitétel benne, hogy vagy hasonló űrlények.
Igen.
Tehát, hogy itt valami hasonlót emlékszem.
Dinoszauruszok vagy azokhoz hasonló űrlények élhetnek. Na mindegy. Na. Jó, szerinted dinoszaurusz.
Nekem akkor is ez, mert a kettes az...
Akkor,
a kettes akármilyen elvetemült kísérlet is nekem kifejezetten reálisnak tűnik, a hármas pedig abszolút valószerűnek.
Én nagyobb bajban vagyok, mert én meg pont úgy látom, hogy ez a dinoszauruszos pont az, amiatt, hogy azt mondja, hogy vagy azokhoz hasonló űrlények, én ezzel megengedőbb vagyok. Szerintem itt inkább valamiféle ilyen megfogalmazásbeli kicsit csúsztatás van, vagy ilyen hatásvadász próbálkozás. Nagyon nagy bajban vagyok a másodikkal. Mert ugye arra számítunk, hogy minél nagyobb a vizsgálati minta, annál inkább az elvárt 50% felé fog tartani ez a szám. Mert ugye nyilván egy kisebb mintán gyakran előfordul, hogy nem az 50% jön ki, hanem valamiféle ettől eltérő érték. Na most azért 350.757 alkalommal földobálni ezeket a különböző pénznemű címleti érmét, és ebből kihozni azt, hogy ott 50.8%-ban ugyanazon az oldalon landol, amelyen felfelé elindult, a fene egye meg. Tehát ott az a 0.8% ekkora számnál, ez már tényleg lehetséges, hogy valami szignifikáns különbség. Nehezen tudom elképzelni, hogy ez valós, de nem tartom kizártnak, hogy itt valami tényleg olyasmi van, hogy a felkapás, mert ugye a technikától is függhet, feldobja, elkapja, hogyan, nem tudom. És a harmadikkal is van egy aprócska bajom. Ha az lenne ebben leírva, hogy a Jupiter Európa nevű holdjáról van szó, akkor azt mondom, hogy teljes egészében így látom. Én úgy emlékszem, hogy a Ganymedes egy jeges felszínű kő égitest. Tehát az Európáról tudom, hogy az alatt biztosra veszik, hogy van egy óceán, és nem tudom, hogy most Arthur mennyire trükközik velünk, hogy esetleg kicserélte az Európát Ganymedesre azért, hogy megszívasson. Jaj.
Ez amúgy nagyon jó, mert én teljesen az összképet néztem. Arra nem számoltam, hogy esetleg ilyen pici csúsztatások lehetnek benne. És igen, az Európa az egy fájó fájó dolog, hogy most, hogy így felhívtad rá a figyelmem. De nem baj, most már maradok a dinoszaurusz ellenességnél.
Na, Pintyő, mit mondasz?
Szóval én megengedő vagyok az egyessel kapcsolatban, gyanakvó vagyok a másodikkal kapcsolatban, de én azt mondom, hogy valószínűleg meg akartál szivatni, és az Európáról van szó, tehát így, hogy Ganimédesz, azt mondom, hogy a hármas, ami az össz.
No, akkor először is szögezzük le, hogy én egy ilyen szimplán gondolkozó, egyszerű ember vagyok, aki nem akarja a barátait megszivatni.
Okay.
Úgyhogy nem csereberéltem ilyesmit.
Köszi.
Ez a hír, ez tényleg a Ganimédeszről szól. Ez tényleg egy valós eredmény. A Telexen jelent meg a hír november elején. A Life Science komra hivatkozik, amelyik egy egyébként pár hónappal korábbi Nature cikk alapján született.
Aha.
Tehát ez egy teljesen korrekten leírt eredmény.
Jó, akkor ez valós.
Ez okay. Úgy jó, ahogy van, úgyhogy te nem találtad el, Pintyő.
Na most kezdek igazán izgulni.
Hát ez az. A második hírnek annak még magyar vonatkozása is van, tekintve, hogy egy Balázs Márton nevezetű bristoli matematikust kérdeztek meg erről, hogy ez hogy lehetséges, és kommentálja a történteket. Ez is egyébként a Telexen jelent meg nagyjából október közepén, és a Telex a New Scientist-nek az eredményét szemlézte, és egyébként maga a kísérlet az még csak az archive-on jelent meg, tehát ez nem egy publikált tanulmány, már én úgy értem, hogy ez egy publikált tanulmány, csak nem bírált folyóiratban megjelent tanulmány. De így, ahogy van, igaz.
Uh-huh. Okay.
És a Balázs Márton elmagyarázza, hogy valóban az 50% az idealizált elméleti esetekre igaz, de egyszerűen az emberek személyes dolgai azok okoznak valamiféle szórást, és attól függően, hogy ki csinálta a maga több ezer pénzfeldobását a 350 ezerből, mert hogyha azt nézed, hogy 42, tehát durván majdnem 50 ember csinálta, azért jó pár ezerszer kellett földobni mindenkinek a saját kis érméjét. Minden embernek van valamilyen rutinja, hogy milyen magasra pöcköli, hogyan pöcköli, stb. És volt olyan ember, akinél 60% körül volt ez az oldal, tehát hogy a fölül lévővel lefelé landol, de volt olyan ember is, akinél 48% volt csak, és 52 volt a másik aha. oldali landolás.
Aha. Aha.
Tehát a személyes szórás itt is jelentős, nagyon erősen függ attól, hogy mekkora magasságból hogyan fog leesni, és valószínűleg tartom, hogy egyszerűen abból adódóan, hogy emberek csinálták, és nem gép, és úgy többé-kevésbé adott volt, hogy milyen magasság tartományban eshetnek le, és körülbelül mekkora tartományban pöckölnek az emberek, így aztán az ideális 50%-tól egy kicsit eltérő eredmény tud születni.
Aha, aha.
Szóval ezt tényleg kipróbálták, korrekten megcsinálták, ez jött ki, pontosították az 51%-ost. És amiben nagyon jól beletrafált Laura, az a kamu, az egyes.
Uh-huh.
De az is úgy kamu, hogy az eredeti cikk, ami ebbe a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban leközöltek, az egy teljesen korrekt cikk. Abszolút jó cikk, érdekes eredményekkel. Ez a cikk azzal foglalkozik, hogy a széndioxid és az oxigén szintek változása milyen légkör spektrumot eredményez azért, hogy utána ebből meg lehessen mondani a különböző exobolygók spektrum vizsgálatai alapján, hogy ott várhatóan milyen légkör lehet, hogy a különböző elvileg élhető zónában satszolt exobolygóknak vajon lehetséges-e, hogy van olyan légköre, amibe általunk élhetőnek gondolt tartományban van az oxigénszint és a széndioxid szint. Erről szólt a cikk, ezzel a modellezéssel és nagyon részletes felbontású spektrumelemzéssel uh-huh. foglalkoztak. Uh-huh. A dinoszauruszokat az egész cikk egyetlen egyszer mellékesen említi a növényekkel meg más egyéb állatokkal együtt, akik abban az időben éltek, amikor 35% körül volt például a Földnek a légköri összetétele, és egyébként a kutatók semmi ilyen feltételezést nem írnak le sehol a cikkben. Uh-huh. Ezt a feltételezést, hogy dinoszaurusz-szerű valamik is élhetnek, akár azokon a bolygókon, ahol 35% oxigén van, ezt már az a BGR.com nevezetű, magát tudományos ismeretterjesztőnek beállító oldal, illetve hát annak a cikkírója költötte hozzá, hogy ő ezt gondolta tovább abból a cikkből, és ezt fogalmazta meg úgy, hogy a tanulmány szerzői úgy vélik. Aha. A tanulmány szerzői nem vélték úgy.
Nem úgy vélik. Aha.
Nem mondták azt. Sehol nem állítottak ilyesmit.
Okay.
De sajnos nem csak a BGR.com hazudott, hanem a HVG tudományos rovatának cikkírója sem vette a fáradtságot, hogy megnézze az eredeti cikket, hanem csak a BGR.com-ot szemlézte. És azt a hülyeséget, amit a BGR.com-os leírt, azt sajnos a HVG is megismételte ebbe a cikkében.
Jó.
Örülök, hogy nyertem, de mint dinoszaurusz rajongó végtelenül csalódott vagyok, hogy nem élnek dinoszauruszok más bolygók.
Na, hát ez érdekes volt, és köszönjük szépen.
Én meg sajnos azért vagyok csalódott, mert az általam egyik legjobban kedvelt újságnak a tudományos rovatába is becsúszhatott egy ilyesmi, pedig ez tényleg csak egy 5 perces ellenőrzést kívánt volna, uh-huh. hogy az eredeti forrást megnézze az újságíró,
ja.
aki a fordítást megírta belőle, a kivonatot megírta belőle. Hogy ne csak a közbülső forrásra támaszkodjon, hanem visszanyúljon egyel mélyebbre az eredetihez.
Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, de hát ugye természetesen a műsor lezárásához szükségünk van egy idézetre is, úgyhogy bízom benne, hogy Laura hozott nekünk egyet mára.
Igen, hoztam egyet, egy Asimov idézetet hoztam, egy 97-ben, tehát már a halála után megjelent gyűjteményes könyvből, ami nem jelent meg magyarul, úgyhogy én fordítottam le.
Okay.
Nem hisz a repülőcsésze aljakban? Kérdeznek. Nem hisz a telepátiában? Az ősi idegenekben, a Bermuda háromszögben, a halál utáni életben? Nem. Válaszolom. Nem, 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 és ismételten nem. Nemrég egy ember, akit kétségbe ejtett a leplezetlen tagadás litániája, felkiáltott, hát maga semmiben sem hisz. Dehogy nem, feleltem. Hiszek a bizonyítékban, hiszek a megfigyelésben, a mérésekben és az érvelésben, melyet további megfigyelők igazolnak. Bármit el fogok hinni, legyen bár vad és nevetséges, ha van rá bizonyíték, de minél vadabb és nevetségesebb dologról van szó, annál erősebbnek és szilárdabbnak kell lennie a bizonyítéknak.
Hát ezzel nehéz nem egyetérteni.
Köszönjük szépen.
Így van, köszönjük szépen. No, hát akkor én megköszönöm szépen mindkettőtöknek, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy értékesnek találták ezt a kicsivel több mint egy órát. Nagyon szépen köszönjük, hogyha küldötök nekünk visszajelzéseket. Lehet küldeni az infokukat, hogy is van ez.com címre, vagy esetleg, hogyha megosztanátok a felvételt másokkal, ha tetszett, akkor azt is megköszönjük, hiszen minél több emberhez eljut, annál inkább értelme is van annak, hogy ezt csináljuk, úgyhogy megköszönjük, ha segítetek a terjesztésében. Hagyjatok kritikákat, érdekes észrevételeket, review-kat, és iratkozzatok fel a csatornáinkra a Facebookon, valamelyik podcast megosztón, alkalmazáson, és legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Sziasztok!
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 Ez volt a Hogy is van ez podcast. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a csatornánkra a legnépszerűbb podcast letöltő oldalak valamelyikén, illetve kövess minket a YouTube-on és a Facebookon. A műsorhoz tartozó információkat, linkeket a hogyisvanez.com oldalon találsz. Ha pedig kérdésed, észrevételed van a tárgyal témák valamelyikével kapcsolatban, írhatsz nekünk Messengeren, vagy az info@hogyisvanez.com címen. Bár a műsorban résztvevő személyek valamennyien a Szkeptikus Társaság tagjai, az itt elhangzott vélemények nem feltétlenül tekinthetők az Egyesület hivatalos álláspontjának. Köszönjük, hogy velünk voltál, várunk vissza a következő hónapban.